Bombázták Cisjordániát az izraeliek, ugyanakkor a gázai övezetben pedig tűzszünet van. Szimplán ez okozhatja az, hogy ettől függetlenül Cisjordániában katonai műveletek zajlanak?
Az izraeli kormány többször kifejezte azt már gyakorlatilag az elmúlt 15 hónapban, hogy nagyon tart attól, hogy Cisjordániában is felerősödhetnek a szélsőséges palesztin szervezetek, és hát valóban látunk aktivitást az ő részükről, tehát ez nem meglepetés talán, esetleg az a kontraszt okozhat most meglepetést valamilyen mértékben Gázában. Elméletek tűzszünet van, és eközben a harcok folynak Cisjordániában. Valóban sokokat meglepett, hogy a tűzszünet életbelépésének második napján felerősödtek a harcok és az izraeli beavatkozás Jeninben, kifejezetten a Cisjordánia északi részén található városban, de elméletileg ezek nem szegik meg a tűzszünetnek a rendelkezéseit.
Mennyire támogatja a helyi lakosság Cisjordániában a terrorszervezeteket? Ezt csak azért kérdezem, mert ugye, hogyha logikusan gondolkodunk, akkor a gazdaság az nem nagyon működik, vagy működhet Izrael nélkül.
Jenin kifejezetten egy olyan város Cisjordániában, aminek nagyon hosszú története van és hagyománya van annak, hogy különböző fegyveres csoportok vagy a megszálló hatalom elleni ellenállásnak a képviselői népszerűek. Ebben a városban ez már gyakorlatilag az oszmán idők óta így volt, és hát valóban nem csak Izraelnek, de a hivatalosan kormányzó palesztin hatóságoknak is meggyűlt már a baja a jenini különböző milíciákkal, illetve csoportokkal. És még a jelenlegi háború előtt beszéltünk sokat arról, hogy félő, hogy a Hamas befolyása, vagy az iszlám dzsihád befolyása az megnőhet ezeken a területeken, emellett még különböző független milíciák is megerősödtek. Tehát itt mindenképpen vannak problémák, és hát megint csak aláhúznám azt, hogy ezek a csoportoknak egy része nem csak Izraelt támadja, de a palesztin hatóságot is, hiszen azt kollaboráns erőnek tekinti az izraeli kormánnyal együttműködve.
Honnan kapnak fegyvereket ezek a milíciák?
Ez jó kérdés, ezek a fegyverek, ezek sok helyről eljuthatnak ide, azért itt a területen kiépültek már a megfelelő piacok erre. Igazából valóban vannak ezek a hálózatok, amelyek kötődnek a Hamashoz, de már említett iszlám dzsihádhoz, és hát biztos máshonnan is szereznek fegyvereket, de erről pontos információk nem állnak rendelkezésre.
Az, hogy most Szíriában ugye a Bashar al-Assad féle vezetésnek el kellett távoznia az országból, ez befolyásolhatja majd valahogy a Hamas utánpótlási vonalait?
Befolyásolhatja, főleg azért, mert Szíria volt a közvetítő terület a libanoni Hezbollah és különböző iráni támogatású milíciák között, amelyek Irakban tartózkodtak, tehát ez mindenképpen hathat rá, hiszen Palesztinába is valahonnan ugye elkerültek a fegyverek, és általában Libanon szokták említeni. Ugye itt különösen Gáza az érdekes kérdés, amelyik egy enklávé, amelyet Izrael egy izolációs politikával teljesen leválasztott a világról, részben annak köszönhetően, hogy azért, hogy megakadályozza a fegyverek ide vonulását. Ennek okán ugye nagyon keveset tudunk arról, hogy jönnek be ide a fegyverek, sokan említik a libanoni szállodát, sokan ugye beszélnek arról, hogy a gázai övezetbe Egyiptomból jutnak be különböző eszközök, hiszen Gáza nem csak Izraellel, de délen Egyiptommal is határos.
Izraelben hogyan fogadja, illetve hogyan fogadta a közhangulat a gázai tűzszünetet?
Egyrésztről nagyon fontos az, hogy az izraeli társadalom többségének a túszok kérdése a legfontosabb kérdés. Tehát az, hogy épp lassan ne jönnek haza a túszok, legalábbis azok, akik még életben vannak, ez mindenképpen jó hír, és ez, aminek a legtöbben örülnek. Ugyanakkor két másik szempontot is felvetnék, vagy hát még akár hármat is föl lehetne. Az egyik az az, hogy sokan aggódnak azért, hogy ez a tűzszünet az első szakasz után összeomlik. Ebben az esetben csak a Gázában lévő túszoknak a harmada szabadul neki, de sokan félnek attól, hogy a maradék az ott fog maradni, hiszen a harcok folytatódhatnak bármikor. Másrésztről azért elég nagy pszichológiai hatása volt annak, hogy a tűzszünet bejelentése óta rengeteg kép jött ki Gázából, amelyek mutatják azt, hogy a Hamas nem tűnt el, és rengeteg Hamas fegyveres van az utcákon most, akik nyíltan örülnek, tehát sokan megkérdőjelezik azt, hogy akkor pontosan miért is zajlott ez a háború, hogyha nem sikerült a Hamas sem elpusztítani. És hát a harmadik szempontnak behoznám azt, hogy ahogy az elmúlt 15 hónapban szinte folyamatosan, most is rengetegen felvetik ismét az izraeli kormányfő Benjamin Netanyahu felelősségét ebben az egész helyzetben, és egyre többen követelik azt, hogy vizsgálják ki pontosan, hogy mi történt 2023. október 7-én, és milyen hibák vezettek el ehhez a katasztrófához, és hát ugye rengetegen már lemondtak a sziapisségekben katonai vezetők között, sokan kérdezik, hogy a politikai vezetés miért nem teszi ezt.
Várható majd valamilyen átalakulás a politikai vezetésnél?
Ez egy olyan kérdés, amit Izraelben mindig felteszünk, de sose tudjuk megválaszolni. Jelenleg úgy tűnik, hogy Benjamin Netanyahu tartja magát a miniszterelnöki székben. Most a tűzszünet megállapodást úgy sikerült összehoznia, hogy egy párt kilépett a koalícióból, de még így is megvan a koalíciónak a többsége. Ráadásul ez a párt, amelyik kilépett, azt sem érdekelt abban, hogy összeomoljon a koalíció, és új választások legyenek, tehát meg lehet, hogy meg is támogatják kívülről. Elképzelhető az, hogyha eljön a tűzszüneti megállapodásnak a második fázisa, tehát már ténylegesen tárgyalni kéne arról, hogy hogyan lesz teljes kivonulás Gázából az izraeli hadsereg részéről, vagy milyen módokon fogják felépíteni az újjáépítéshez szükséges politikai körülményeket, akkor már olyan kompromisszumokat kell hozni, amelyet a kormánykoalíció szélsőségesebb tagjai semmiképpen sem akarnak látni megvalósulni, tehát ott lesz majd egy nagy törési pont. Ebben az esetben meglátjuk, hogy mi történik, azért több ellenzéki párt jelezte, hogy ha az az ára annak, hogy a többi 20 hazajöjjön, hogy belépjenek a koalícióba, vagy megtámogassák azt a szélsőséges pártok kiesésével, akkor ezt meg fogják tenni.